Mérnökként az elmúlt években a világ számtalan pontján dolgoztam. Megtanultam, hogy csak azt tudnak rakét maradni, aki igazi szakemberekkel, profi csapattal dolgozik. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy első kézből jussunk hiteles információkhoz.
Friss hírek első kézből.
Büszke vagyok rá, hogy a híradó nézőinek esténként elmondhatom a legfontosabbakat.
A kormány elfogadta a módosított adóváltozásokat, a Fidesz szerint adóemelés és a tervezetnél nagyobb visszaesés jön. Egyre nehezebb betartani a határidőket, mint több és több vállalkozás és magánszemély fizeti késve a hitelét. Álmokfutók napja, egy németországi középiskolában 17 embert lőttek le, az Egyesült Államokban pedig 10-et. Balatonring nélkül, bár 5 évre elnyertük a gyorsasági motoros VB rendezését, a sávói pálya idén biztosan nem készül el. Jó estét kívánok! Elfogadta a kormány az átdolgozott válságkezelő javaslatot. A korábbi tervekkel ellentétben a béren kívüli juttatások felét adóztatnák meg, és csak jövőre változna a személyi jövedelemadó alsó kulcsa. De lesz, akiknél az adóterhelés már idén csökken, mert a sávhatárt visszamenőleg januártól megemelhetik. A Fidesz szerint a program adócsökkentés helyett adóemelést jelent.
A vendégek több mint 70%-a fizet üdülési csekkel ebben a Miskolctapolcai szállodában.
Azért ment a szálloda, azért ment a wellness hétvége, mert van üdülési csekk.
A hotel tulajdonosa szerint annak is lesz következménye, ha csak a juttatás felét adóztatják meg.
Akkor is egy jelentős forgalom csökkentő tényező, és annak az a következménye, hogy létszámot kell minden szállodába, étterembe leépíteni.
A kormány elfogadta az átdolgozott válságkezelő javaslatcsomagot. Ennek része, hogy a béren kívüli juttatásokat nem teljesen, csak részben adóztatják meg. Ez azt jelenti, hogy például amíg egy a dolgozónak adott 6000 forintos étkezési jegy, a munkaadónak most 6000 forintjába kerül, jövőre már adóval együtt több mint 9000-be. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos terveket is módosították. Idén nem változik az SZJA kulcs, de a sávhatár januártól visszamenőleg magasabb lesz, és 2010-ig marad a különadó. A pénzügyminisztérium államtitkára szerint ez nem jelenti azt, hogy felpuhították a javaslatot.
Azokat a költségvetési kihatásokat tudjuk produkálni ezek számokkal is, amit mi február elején végig gondoltunk.
A Fidesz szerint az átdolgozott javaslatok is veszélyeztetik a munkahelyeket.
Magyarország ahelyett, hogy kevesebb adót, csökkentett adótételeket kapna, úgy tűnik, hogy a kormánytól újra adóemelési javaslatot fog kapni.
A korábbi javaslatban 3-7%-os jövedéki adóemelés szerepelt. Az új javaslat már konkrétabb. A kormány számításai szerint ez azt jelenti, hogy az üzemanyagok ára 2-3%-kal nő júliustól, egy doboz cigaretta átlagosan 36 forinttal, egy üveg sör pedig 2 forinttal lesz drágább.
És most kapcsoljuk Lujgics Tamást. Szervusz Tamás, miért változtatott a kormány a korábbi elképzelésein?
A kormánynak azt is figyelembe kell venni, amikor a közgazdászok javasolnak valamit, hogy ennek mi lesz a közvetett hatása. A béren kívüli juttatások ugye adómentesek, ez rossz a költségvetésnek, hiszen nem folyik be annyi bevétel, viszont hogyha elveszik ezt a kedvezményt, az rossz a turizmusnak és rossz a dolgozóknak, hiszen kevesebb juttatást kapnak. A kettő között a kormány megpróbált valamiféle középutat keresni, ráadásul ugye a szakszervezetek is ezt támadták a leginkább, most feléjük is tettek egy gesztust. Az egy más kérdés, hogy a szakszervezetek így is sokalják az adómentes juttatásokra most már ráeső adó mértékét, és emiatt tiltakoznak. Valami hasonló történt az adórendszer átalakításánál is. A személyi jövedelemadó teher csökkenése jó, a munkahelyek megőrzése szempontjából az áfa emelés viszont csökkentheti a keresletet. Hogy a kettő között hol van a középút, azon hetekig lehet vitatkozni. A kormány most így döntött.
Lujgics Tamás, köszönjük! A Fidesz elnöke szerint jövőre akár 5-8%-os is lehet a gazdasági visszaesés, és az államadósság elérheti a GDP 84%-át, ha a kormány nem cselekszik gyorsan. Orbán Viktor azt mondta, a tétlenség olyan fájdalmas döntésekhez vezethet, mint a minimálbér megadóztatása. A politikus szerint a kormánynak és a bankoknak segíteniük kellene a devizahiteleseknek, hogy az adósok a mostaninál kedvezőbb árfolyamon forinthitelre válthassák devizakölcsöneiket. Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor csak azt nem mondta meg, hogy ezt miből finanszírozzák.
Egyre kevesebb árut rendelnek ebbe a Szeged melletti gazdaboltba. A válság óta majdnem felére esett a forgalmuk, így már csak 5-en dolgoznak az üzletben. Ha a minimálbért megadóztatnák, az tönkretenné a boltot.
Körülbelül 20 000 forintot jelentene egy főre pluszba, ami azt vonná maga után, hogy gyakorlatilag a létszámunkba adódóan egy emberrel többet kellene fizessünk, holott nem dolgozik egy emberrel több.
A Fidesz elnöke szerint elkerülhetetlen lesz a minimálbér megadóztatása, ha a kormány nem változtat a gazdaságpolitikáján, és nem tesz azonnali válságkezelő intézkedéseket. A Fidesz elnöke a devizahitelesek gondjait is enyhítené. Szerinte a kormánynak segíteni kellene abban, hogy adósságaikat könnyebben válthassák forinthitelre.
Létre kell hozni egy alapot, egy pénzügyi alapot, be kell vonni ebbe a hitelezetteket, tehát akik a hiteleket vették föl, a hitelezőket, vagyis a bankokat, meg az államot is, meg kell állapodni egy árfolyamon, amin reálisnak tűnik az átváltás, és utána a veszteséget három felé kell osztani.
Igen, ezt szokták mondani. Igen.
A miniszterelnök azt mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy megadóztassák a minimálbért. Szerinte ez egy átgondolatlan felvetés, mint ahogy a devizahitelek forintra váltása is.
Jól ismert technikáról beszél az elnök úr, adós maradt azzal, hogy azt a pár százmilliárd forintot, amit ahhoz bele kell tenni egy ilyen technikába, hogy a lakosságnak ez meghozza a kedvét, mert hát ugye ez neki akkor jó, hogyha kevesebbe kerül, ez kifizesse ki.
A miniszterelnök szerint a minimálbér megadóztatása és a devizahitelek átváltása komoly probléma, ezért ehhez szakszerűen és nagyobb szociális érzékenységgel kell nyúlni.
Vitázhat az országgyűlés a Reformszövetség javaslatcsomagjáról, így döntött a Költségvetési Bizottság. A szocialisták támogatták az SZDSZ erről szóló előterjesztését, de azt mondták, ez nem jelenti azt, hogy egyetértenek a közgazdászokból és tudósokból álló Reformszövetség elképzeléseivel. A Fidesz nem ért egyet a testület javaslataival, ezért az ellenzéki párt képviselői tartózkodtak. Az MDF támogatta az SZDSZ javaslatát, és miután az átment, visszavonta saját hasonló tartalmú előterjesztését. Erősödött a forint, napközben két hét után először 300 forintnál kevesebbért kínálták az eurót a bankközi devizapiacon. Közben a vártnál rosszabb inflációs és növekedési adatokat tett közzé a KSH. Februárban 3%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. A bruttó hazai össztermék, a GDP pedig 2,5%-kal csökkent 2008 utolsó negyedévében. Mindkét adat gyengébb a vártnál. A GDP csökkenés mértéke az elemzők szerint a korábban jelzettnél mélyebb recesszióra utal. További részletek a híradó.hu weboldalon. Más uniós országokban is rendre a vártnál rosszabb adatokkal szembesülnek. Nika György jelentkezik Brüsszelből. Szervusz Gyuri, terveze újabb válságkezelő lépéseket emiatt az Európai Unió?
Szervusz, jó estét kívánok! Az Európai Parlamentben ma éles vita volt arról, hogy milyen válságkezelési módszerekkel lehetne valamilyen módon javítani a helyzeten. Októberben még 3%-os növekedés jósolt a 2009-re, most már általános recessziótól tartanak. Kiderült, hogy az Európai Parlament nem elégedett a bizottsággal. A bizottság elismerte közvetve, hogy nem sikerült eddig hatékonyan 100%-osan a válságkezelés. Megerősödött az a vélemény is, hogy az Európai Uniónak és az amerikaiaknak másra a véleményük a válságkezelésről. Az amerikaiaknak van pénzük, az Európai Uniónak nincs. Most nagyon aktívan az is előjött az Európai Parlamentben, hogy a régi tagországok valamilyen módon kezdték elkezdeni jobban védeni az érdekeiket az új tagállamok rovására, az euroszkeptikusok azok megerősödtek, ha úgy tetszik. Egyértelmű vélemény volt, hogy mindenképpen meg kell teremteni a munkahely megvédés feltételeit, a kis- és középvállalkozásokat támogatni kell valamilyen módon, az Európai Parlament a bizottságtól vár megoldást a jövő heti csúcstól, majd az amerikaiakkal a tárgyalásokról.
Gyuri, köszönjük, és köszönjük az egész brüsszeli munkádat. Legközelebb jövő kedden már Budapesten az Este stúdiójában találkozunk. Nem lesz költségvetése Budapestnek március 15-ére, vagyis a törvény által előírt határidőre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Budapest a tavalyi pénzeket kapja az államtól, vagyis emiatt például csökkenteni kell az intézmények költségvetését, és egyelőre leállnak azok a nagy beruházások is, amelyekre még nem szerződtek. Ilyen például a Margit híd felújítása.
A rendszerváltás óta először fordulhat elő, hogy nem lesz időben költségvetése Budapestnek. Ez azt jelenti, hogy pénzt kell elvonni az intézményektől, és nem indulhat el például a Margit híd felújítása sem.
Az intézmények működni tudnak, de csökkentett költségvetéssel, tehát kevesebb pénzt kapunk erre a célra az állami költségvetésből, visszatart egy bizonyos összeget a kincstár. Azokkal a nagy beruházásokkal pedig valóban baj van, ahol még nem kötöttünk szerződést.
A koalíciónak Humboldt György letartóztatása óta nincs többsége. A szocialista képviselő pedig már biztos, hogy nem lesz ott a hétfői költségvetési szavazáson, mert ma 3 hónappal meghosszabbították előzetes letartóztatását. Az MDF frakció pedig nemmel szavaz.
Azt biztosan tudom állítani, hogy hétfőn nem lesz költségvetés, hogy azt követően lesz-e, az azt gondolom, hogy a feleknek a nyitottságán fog múlni.
Az MDF szerint Budapest legfeljebb 3-4 hónapig lehet így működőképes.
Ha ez hosszú távon ez az állapot fennáll, tehát hogy nem fogadja el a közgyűlés a költségvetést, akkor azt gondolom, hogy az az opció, az reális, hogy a városnak ki kell mondani az önfogoszlatását.
A Fidesz szerint a költségvetést alapjaiban kellene megváltoztatni.
Olyan szerkezeti és nagy volumenű bizonytalanságok vannak ebben a költségvetésben, hogy sajnálatos lenne, ha a főpolgármester úr konokul ebbe az irányba vinni el az egyeztetéseket, hogy most melyik sort milyen sorral cseréljünk föl.
A fővárosi közgyűlés hétfőn szavaz a költségvetésről.
Gyakorlatilag leáll a termelés Komáromban a svéd Elenders és a finn Hansaprint közös nyomdaipari cégénél. A 90 dolgozóból 75-öt elküldenek. Megmenekült viszont a bezárástól a csaknem 600 embert foglalkoztató vásárosnaményi Bervin ruhagyár. 400 millió forintos állami támogatást kapott a cég, azzal a feltétellel, hogy 2 évig nem küldi el egyetlen dolgozóját sem. A hódmezővásárhelyi alföldi porcelángyárban is megtartanak 260 munkahelyet. Az önkormányzat segítette ki a gyárat 40 millió forinttal. Cserében ott is azt vállalták, hogy nem lesz leépítés. Nem kapott fizetést a Diósgyőri acélművek 900 dolgozója. Pénteken kellett volna kifizetni nekik a februári munkabéreket, ám a pénz mostanáig nem érkezett meg a számláikra. A DAM tulajdonosa a dolgozók szerint nem mondta meg, hogy miért nem fizet. Hétfőre ígértek tájékoztatást. A cég 2 hete jelentette be, hogy bizonytalan időre leáll a termelés az acélműben. A munkaügyi központot 874 fős létszám leépítésről tájékoztatták, a kohászok azonban mostanáig nem kapták meg a felmondó levelüket. A kohászat energiaszolgáltatójától a héten 130 embert már elküldtek. Egyre több vállalkozás és magánszemély fizeti hitelét késve. A bárlistások száma 1 év alatt 1,5-szeresére nőtt. Leginkább azok csúsznak a befizetésekkel, akik szórakoztató elektronikai vagy háztartási cikkeket vettek hitelre. A vállalkozók között pedig 3 év után ismét megjelentek azok, akiknek 10 milliárd forintnál nagyobb késedelmük van. A Bankszövetség szerint január és március között még többen késnek majd a befizetésekkel. A bankok és a pénzügyi szolgáltatók pedig még az eddiginél is kevesebb hitelt adnak majd a kockázatok miatt.
Szinte kongott az ürességtől ebédidőben ez az étterem. A tulajdonos a válság kezdetén nyitotta meg. Akkora lett kész hitelből. Most már nem csak nyereséget nem hoz, de a törlesztő részletekre is alig futja.
Próbáltam gondolkodni rajta, hogy igen, mi lenne, hogyha átraknám egy másik bankhoz, nem engedélyezik. Az sem lehetséges, hogy az ember saját maga svájci frankot megvásárolja és azt fizesse be. Egyszerűen egy ördögkörbe kerültünk.
Nem ő az egyetlen. A magyar vállalkozó 2008 végére már 640 milliárd forint hiteltörlesztést nem tudtak időben befizetni. És nem csak a vállalkozók vannak hitelcsapdában. A lakosságnak is egyre több a lejárt hiteltartozása. Az elmúlt 3 évben folyamatosan nőtt. Már 1 millió mulasztás van a rendszerben. A bárlistára csak tavaly 327 ezeren kerültek fel.
Legjobban teljesítenek a háztartási hiteleken belül a lakáshiteladósok.
A Bankszövetség elemzése szerint, ahogy nőtt a hitelállomány, úgy nőtt a bárlistások száma is.
Ez tartalmazza az összes bank és pénzügyi szolgáltatóval szemben fennálló olyan tartozásokat, amikor valaki a minimálbért meghaladó összeggel több mint 90 napon át tartozik, és nem tudja a visszafizetést teljesíteni.
A forint gyengülése is növelte a késve fizetések számát. A legtöbb hitelt ugyanis svájci frankban vette fel a lakosság és a vállalkozók is.
Az MDF elnöke azt javasolta a párt rendkívüli elnökségi ülésén, hogy június 13-ára hívják össze a Demokrata Fórum országos gyűlését. Dávid Ibolya akkor, tehát egy héttel az európai parlamenti választások után bizalmi szavazást kér maga ellen. Az MDF-ben tegnap kezdték el szervezni az országos gyűlést, mert kifogásolják, hogy Bokros Lajos lett a párt EP lista vezetője. Mindjárt kiderül, hogy mit tervez a BRFK a megszaporodott boltkirablások miatt, és két másik témát is mutatunk a következőkből. A minisztérium vizsgálata szerint a Tatár-Szentgyörgyön szemléző házi orvos mégsem hibázott, a mentők, a rendőrök és a tűzvizsgáló viszont igen. Végrehajtó járt az államkincstárban, mert egy cégnek vitája támadt velük, nem foglalt le semmit. Tizenhét embert lőtt le egy ámokfutó a németországi Winnendenben, egy középiskolában. 11 diákot, 3 tanárt és 3 járókelőt. A vérfürdőben többen megsebesültek, az iskolát kiürítették, a kisvárost azonnal lezárta a rendőrség. A rendőrök több órás hajszal után végül lelőtték a gyilkost, aki az iskola egykori diákja volt.
Rendőrök és mentők lepték el az iskola környékét, a rohamosztagok és az autók között pedig szülők idegeskedtek, mert ekkor még semmit nem tudtak az épületben lévő gyerekeikről. Több diák kiugrott az ablakokon, amikor az ámokfutó lőni kezdett. Senkinek nem kívánom, amit akkor éreztem, amikor a szülők szemébe kellett néznem, és meg kellett mondanom nekik, hogy a gyerekük meghalt, mondta Baden-Württemberg rendőrkapitánya. A fekete ruhába öltözött 17 éves fiú kora délelőtt ment be az iskolába, és az egyik teremben tüzet nyitott a diákokra. A rendőrség szerint szülei fegyverét vette magához. Korábban a fiú is ebbe a középiskolába járt. A vérfürdő után a belvárosba menekült, rendőrségi helikopterekkel üldözték. Menekülés közben lelőtt egy embert, majd lopott autóval próbált eltűnni, túszt is ejtett, aztán tűzpárbajba keveredett az őt üldöző rendőrökkel, ekkor még két gyalogos meghalt, végül lelőtték. Foglalta össze a történteket a tartomány belügyminisztere. 1000 diák volt az épületben a vérengzés idején, a rendőrség menekítette ki őket. Nem tudom felfogni, a lányom 10. jár, végignézte az egészet, most otthon van és zokog. Nem tudom, valaha is el tudja felejteni, amit látott, mondja egy édesanya. Egyelőre nem tisztázott, hogyan jutott be az épületbe a gyilkos, ahogyan az sem, miért gyilkolt. Németországban legutóbb 2006-ban egy emsdetteni iskolában sebesített meg 37 embert egy diák, majd végzett magával.
Az Egyesült Államokban pedig 10 embert lőtt le, majd öngyilkos lett egy ámokfutó. A férfi 4 helyszínen lövöldözött Alabamában. Először családtagjait ölte meg, majd idegenekkel is végzett 3 kisvárosban. Ott már valószínűleg találomra lövöldözött. Az áldozatai között egy kisgyerek és egy sheriff felesége is van. A gyilkos egy genevai ipari üzemnél végzett magával, miután a rendőrök bekerítették. Egyelőre nem tudni, hogy miért tette, amit tett. Nem hibázott a házi orvos, aki a halott szemlét végezte a Tatár-Szentgyörgyi kettősgyilkosság helyszínén. Hibáztak viszont a mentők, a helyszínelő rendőrök és a tűzvizsgáló is, a 3 érintett minisztérium vizsgálata szerint.
A teendők listáját mutatja a kormány szóvivő a Tatár-Szentgyörgyi kettősgyilkosság helyszíneléséről készült belső vizsgálatok eredménye alapján. Továbbképzést tartanak majd a mentés irányítóknak és a halott szemlét végző orvosoknak, a tűzvizsgálóknak megfontoltabban kell nyilatkozniuk, a rendőrök pedig minden halálesetnél úgy helyszínelnek majd, mintha bűncselekmény történt volna. A kormány szóvivő szerint mindenki ellen fegyelmi indul, aki hibázott Tatár-Szentgyörgyön.
Mindhárom szervezetnél vannak olyanok, akik követtek el szakmai, vagy pedig eljárási hibát. Az ezzel kapcsolatos személyi felelősséget megállapító fegyelmi vizsgálatok elindultak mind a 3 minisztériumban.
Az egészségügyi minisztérium belső vizsgálata szerint nem hibázott az ügyeletes orvos, aki Tatár-Szentgyörgyön a halott vizsgálati jegyzőkönyvet kiállította.
A halott vizsgálatban közreműködő háziorvos a ráirányadó szakmai szabályok figyelembevételével és a saját kompetencia határain belül maradva megfelelően látta el a feladatát.
Az országos rendőrfőkapitány legutóbb egy hete nyilatkozott a Tatár-Szentgyörgyi kettősgyilkosságról. Bence József akkor azt mondta, hogy a rendőrség használható nyomokat talált a helyszínen, és egyre többet tud a támadókról.
Intézkedéscsomagot készített a BRFK a megszaporodott rablások miatt. Januárban 11, februárban 31 kisebb üzletet raboltak ki Budapesten. Ez jóval több, mint az elmúlt években. Főleg patikákat, sörözőket, lottózókat raboltak ki az első két hónapban, a legtöbbet késő délután vagy este. Az erről szóló rendőrségi sajtótájékoztató idején is kiraboltak egy újabb bankfiókot a Bécsi úton.
Délelőtt 10 órakor rabolták ki ezt a bankot. Akkor, amikor a rendőrfőkapitányságon pont arról beszéltek, hogy egyre több a rablás. Egy kopasz férfi követelte a pénzt a dolgozóktól, még csak maszkot sem viselt.
A biztonsági őr nyakát karolta át, és közölte vele, hogy baj lesz, amennyiben nem adnak neki pénzt. Majd a pénztárhoz mentek, ahol a pénztáros a kényszerítés és a fenyegetés hatására teljesítette a támadó követelését, ezt követően pedig az elkövető a helyszínről elmenekült.
Dupla annyi rablás történt idén februárban, mint egy évvel ezelőtt. És majdnem háromszor több, mint januárban. Gyógyszertárakat, közérteket, lottózókat, sörözőket fosztottak ki. Közértet a legtöbbet, ráadásul valamennyit éjszaka vagy késő délután. A rendőrség ezért ajánlatot készített a boltosoknak. Azt javasolják, hogy este 9 után csak kiadóablakon keresztül szolgáljanak ki. Szereljenek fel kamerát, legyen több eladó a boltban, a pénzt pedig tartsák széfben.
Ezek mind olyan pontok, mind olyan tanácsok, amelyekkel tulajdonképpen a bűncselekmények nagy százalékát meg lehetne előzni.
Fölszereltünk ilyen kisebb kamerákat.
Ebben az éjjel-nappaliban van kamera. Azt mondják, ha még külön kiadópultot építenek, vagy biztonsági őrt alkalmaznak, bezárhatják a boltot.
Ez akkora teher lenne, egy kisebb bolt, ilyent nem bír el, tehát ez kizárható dolog, ezt csak nagyobb üzletek tudják vállalni.
A bankban, amelyet most raboltak ki, kamera is és biztonsági őr is volt. A boltosok többsége azt mondta, szerintük a rendőrségnek kellene hatékonyabbnak lennie, talán akkor is kevesebb lenne a rablás.
Végrehajtó járt a Magyar Államkincstárban, de végül nem vitt el semmit. Egy számítástechnikai cég küldte, amelynek vitája támadt a kincstárral. Egy számlavezető programot fejlesztettek ki, amelyet szerintük csak ők módosíthatnának. Ám az Államkincstár 2 éve szerződést bontott velük. Most olyan dokumentumokhoz akartak hozzájutni, amelyekből kiderül, hogy hozzányúlt-e valaki a programhoz.
Rendőrök az Államkincstár előcsarnokában a végrehajtót kísérték. Ő bemehetett tárgyalni, de a végrehajtást kezdeményező cég képviselője nem.
Arra hivatkozott a Magyar Államkincstár, hogy ki vagyunk tiltva az épületből.
A KFT honlapján a referenciák között ott van az Államkincstárnak készített számlavezető program. A társaság szerint ennek bizonyos elemeit csak ők fejleszthetnék vagy módosíthatnák. A kincstár viszont 2 éve felmondta velük a szerződést. A pénzügyminisztérium szerint azért, mert a KFT alkalmazottait nem világította át a Nemzetbiztonsági Szolgálat, így államtitkok sérülhettek volna.
Nincsen tudomásom arról, hogy ezt a munkát ilyen minősítéssel lehet csak ellátni. Ez a kettőnk közötti szerződésben nem szerepel. Ezt számunkra senki nem írta elő, hogy csak ilyen kollégák dolgozhatnak.
A KFT olyan dokumentumokat, fájlokat akart megszerezni, amelyekből kiderült volna, hogy hozzájárulások nélkül belenyúlt-e valaki a programba. Ezekért jött a végrehajtó, de üres kézzel távozott. A Magyar Államkincstártól ma senki nem nyilatkozott, a pénzügyminisztériumi közlemény szerint viszont államtitoksértés, tehát bűncselekmény lett volna, ha kiadják a kért adatokat. Az erről szóló egyébként jogerős bírósági határozatnak a kincstár már tavaly kérte a felülvizsgálatát, de erről még nem született döntés. A Híradót Mózár Zoltán tudósította.
Nem lesz idén gyorsasági motoros világbajnoki futam Sávolyon, mert nem épül meg az ehhez szükséges pálya, a Balatonring. A kivitelező spanyol cég hitelkérelmét ugyanis nem fogadta el a Magyar Fejlesztési Bank. Átdolgozzák és újra beadják, de így szeptemberben biztosan nem lesz futam. Legfeljebb jövő tavasszal lehet. Magyarország 5 évre nyerte el a rendezés jogát.
Ha idén nem lesz verseny, az nekem megnyugtató.
A sávói polgármester nem bánja, hogy csúszik a pályaépítés, attól pedig nem tart, hogy a spanyol kivitelező végleg visszalép. Ők fizetik a település teljes csatornázását is, már majdnem kész.
Én úgy szoktam fogalmazni, 400 millió a földben van.
Úgy nézem, hogy hasonlít a valenciai pályához.
A Balatonring alapkövét tavaly novemberben rakták le. Az építési költségek felét a spanyolok vállalták, a másik felét magyar bankhitelből akarták fizetni, hitelkérelmüket azonban elutasították.
Nyilvánvaló, hogy a Magyar Fejlesztési Bank csak olyan gazdaságossági számítást fogadhat be, és csak olyanra adhat hitelt, amely a megtérülést biztosítja.
A befektetők nem adják fel, újra tárgyalnak a hitelről. Ez jóval több időt vett igénybe a gazdasági válság miatt, nem tudtuk lehívni azt a 45 millió eurót, ami a biztonságos befejezéshez kellett volna, mondta a beruházó cégcsoport elnöke. Addig is kérték a MotoGP jogtulajdonosát, halaszthassák el az őszre tervezett futamot jövő tavaszra.
Alternatívaként akár a Forma 1-es magyaródi pálya is számításba jöhet.
Ezt a sportért felelős miniszter mondta a Napkeltében, így mégis lehetne idén gyorsasági motoros VB futam Magyarországon, a Hungaroringen, feltéve, hogy a magyaródi pálya megfelel a biztonsági előírásoknak.
Mindenről további részletek a Telesportban, most nézzük az esti kínálatot. Manchester United Internacionale Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzés 8 óra 10 perctől, az Old Traffordról Somos Zoltán jelentkezik.
Jó estét kívánok az Álmok Színházából, ahogy az Old Traffordot világszerte nevezik. Ebben az Álmok Színházában ma egy nagy álom véget ér, vagy a Manchester United duplázásról, vagyis címvédésről szőtt álma, vagy az Internacionale azon álma, hogy akárcsak a Porto 2004-ben Mourinho vezérletével az Inter is itt búcsúztatja el a Manchestert. Erről a mérkőzésről, erről a bizonyos 2004-esről rengeteg szó esik, mert José Mourinho akkor tette le névjegyét igazán először a világ labdarúgásában, legalábbis a Bajnokok Ligájában, és ő maga is gyakran emlegeti, de hogy képes lesz-e ismét a bravúra, az erősen kérdéses, mert a Manchester sokan talán nem alaptalanul a világ legjobb formájában lévő csapatának tartják. Minden kiderül 20:45-től a meccs kezdésétől, már előtte várjuk Önöket.
Köszönjük, az este ma 23 órakor kezdődik Mészáros Antóniával. Szervusz, mivel készültök?
Szervusz Gergő, jó estét kívánok! Mi is arról fogunk beszélgetni, hogy a kormány lazította az adócsomagon, és hogyha igen, akkor miért, és mennyiben lehet még változás az egyeztetések folyamán. Aztán egy londoni elemző szerint a kormány lépései nem rosszak, de elkésettek. Ennek ellenére a világ legnagyobb spekulatív alapján a stratégiája egyébként nem látja teljesen reménytelennek a helyzetünket. És mi motivál egy álmokfutót, hogyan lehet megelőzni az ilyen típusú eseteket? Erről beszélgetünk egy TUSZ tárgyalóval. Végül jön a kötelező izzócsere, vagyis hagyományosról energiatakarékosra kell váltanunk. És az este, ahogy te is mondtad, ma 11-kor.
Köszönjük szépen. Ez volt a híradó szerda este. Nézzük még egyszer a legfontosabbakat. A kormány elfogadta a módosított adóváltozásokat, a Fidesz szerint adóemelés és a tervezetnél nagyobb visszaesés jön. Egyre nehezebb betartani a határidőket, mind több és több vállalkozás és magánszemély fizeti késve a hitelét. Álmokfutók napja egy németországi középiskolában 17 embert lőttek le, az Egyesült Államokban pedig 10-et. Balatonring nélkül, bár 5 évre elnyertük a gyorsasági motoros világbajnokság rendezését, a sávói pálya idén biztosan nem készül el. Sulek Csaba mindjárt elmondja a sporthíreket, aztán időjárás jelentés következik, utána pedig Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzés. Híradó legközelebb az M2-n lesz 8:30-kor, itt az M1-en pedig az estében. Itt is, ott is Novodomszki Éva várja Önöket. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, szép estét kívánok, minden jót!
Ünnepeljük együtt az 1848-as forradalom hőseit. Reggel helyszíni közvetítést láthatnak a Kossuth téri zászló felvonásról. Délelőtt bekapcsolódunk a múzeumkerti ünnepségbe. Kora délután pedig ellátogatunk a Petőfi szobornál tartandó megemlékezéshez. Este a művészetek palotája ad helyszínt az ünnepi díszelőadásnak. Végül találkozhatnak a magyar kultúra és tudomány idei kitüntetettjeivel. Beszámolunk a Széchenyi és Kossuth díjak átadásáról a parlamentből. Kísérjék figyelemmel a március 15-i megemlékezéseket az M1 során.
Az ország egyik leggazdagabb nemesi családjából származott. Mégis úgy gondolta, tennie kell valamit Magyarországért.
Egy hidat akarok építeni.
Micsoda? Egy utász.
Gondolkodásával és tetteivel kitörölhetetlen nyomot hagyott Közép-Európa történelmében.
Hidat akarsz, hogy azon az osztrák hadsereg masírozhasson?
Szarember, az vagy új.
Minek képzeli magát ez a gróf? Magyarország királyának?
Széchenyi István volt katona, politikus, lázadó és szerelmes. És álmait mind valóra akarta váltani. Film a legnagyobb magyarról. Eperjes Károly, Darvas Iván, Cserhalmi György főszereplésével. A Hídember. Bereményi Géza filmje március 15-én este az M1 műsorán.